Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A mai bűntény különös és eltervezett mi volta, sokban és kétségbeesésben kovácsolt össze két nemzetet. Lindsay Hawker gyilkosa felkerült Japán legkeresettebb bűnözőinek listájára. A gyilkos menekülés közben eldeformálta saját arcát, hogy észrevétlen maradhasson. Az esetnek több furcsa és meghökkentő részlete van. A test elrejtése egy virágágyásban, plasztikai beavatkozás és egy két országot átfogó, évekig tartó nyomozás annak érdekében, hogy elfogják a gyilkost. Sziasztok, Szatmári Péter vagyok, és ez itt a megtörtént bűneseteket feldolgozó Bűntények Podcast. Minden epizódban igyekszem az emberi gonoszság legmélyebb bugyraiba alászállni, és elhozni nektek az élet által írt legcsavarosabb és leghátborzongatóbb történeteket. Fogjatok egy kávét, dőljetek hátra és merüljetek el velem Tatsuya Ichihashi ügyének részleteiben. Bár a mai eset Japánba repít majd el minket, a történet Angliában kezdődik, pontosabban Coventry-ben. Coventry mélyen Anglia közepében található. Híres középkori katedrálisáról és arról, hogy mekkora pusztulás is érte a várost a II. Világháborúban. Az elmúlt évtizedekben iparilag kiemelkedett. Nem messze Londontól és Birminghamtől a város sokat nyújt lakóinak. Az egyik lakója Lindsay Hawker volt. Lindsay 1984. december 30-án született. Édesapja Bill, édesanyja pedig Julia Hawker. Boldog gyerekként nőtt fel két nővérével, Louise-val és Lizával. A középiskolát követően a Leeds Egyetemre ment biológiát tanulni. Az egyetemen kiemelkedően teljesített, olyannyira, hogy az első évfolyam legjobb tanulójának járó díját is megkapta. Lindsay tudatosan odafigyelt a tanulmányaira, de mellette nem hanyagolta el népes baráti társaságát sem. Okos, odaadó, sikeres volt, és érdeklődő, nyitott az új dolgok iránt. A mesterképzésének megkezdése előtt ki szeretett volna próbálni valami életre szóló kalandot. 2006-ra össze is állt fejében a terv. Elhatározta, hogy mielőtt tovább folytatja tanulmányait, passziváltat egy évet, amit utazással és munkával tölt. Úgy gondolta, ez az életszagú tapasztalat segít majd neki a további tanulmányai során. 2006. októberében alá is írt egy szerződést egy privát nyelviskolával, és nem sokra rá egy repülőn ült úton Japánba. A Nova privát nyelviskola Japán egyik legnagyobb ilyen típusú szervezete, akik a világ minden tájáról szerződtetnek anyanyelvi tanárokat, hogy azok felnőtt képzésük keretében vagy Oszakában, vagy Tokióban tanítsanak. A Nova tanári körébe bekerülni nem egyszerű, és igazi presztist jelent. Lindsaynek szerencséjére sikerült megcsípnie egy pozíciót náluk. A lány, miután megérkezett Tokióba, a Nova Kaiwa negyedében található iskolájában kapott állást. Hamarosan kényelemre és izgalomra is talált új környezetében. Kaiwa környéke élettel teli és sok lehetőséget nyújt a kikapcsolódásra. Lehet szó parkokról, ételről, bevásárlóközpontokról, templomokról, vagy csak egy italról. Tokió ezen részében mindezt megtalálni. Lindsay a világ talán egyik legérdekesebb városában találta magát, és nagyon élvezte. Ennek ellenére úgy döntött, kicsit keletebbre költözik a városközponttól a Chiba nevű negyedbe. A lakásbérlés itt olcsóbb, és mint köztudott Japánban, kiváltképpen Tokióban a lakhatás igen drága. Emellett összeköltözött két, szintén a Nova iskolában tanító lánnyal. nem sokra rá a hármas jó barátságot kötött. A költözés követően Lindsay tokiói hétköznapjai rutinná váltak. Annak ellenére, hogy imádott Japánban lenni, sokszor gondolt haza Angliába, ahol szerető családja, barátai és párja várta. Pontosan ezért a lány sokszor és sűrűn üzent nekik, Facebookon, Skype-on, SMS-en keresztül, és időnként hívta is őket. 2007. márciusában már fél éve élt Tokióban, amikor egy furcsa dolog történt vele. Munkája végeztével Chiba metróállomásra utazott, hogy a napközbére ott hagyott bicikliét felvegye. Miközben a kerékpárjának lakatával bíbelődött, egy férfi jelent meg mögötte. Ő felegyenesedett, mire a férfi üdvözölte, és az egyik tanítványaként mutatkozott be neki. Lindsay-t első pillanatra megzavarta a helyzet. Biztos volt benne, hogy az előtt álló férfi nem az egyik diákja. Próbálta nem kommentálni a kijelentést és egyszerűen továbbállni, de a férfi követte. Felpattant a bicikliére és tekerni kezdett. A férfi pedig utána. Lindsay egyre gyorsabban pedálozott, mire a férfi sétából kocogásra váltott, majd idővel már futott a menekülő lány után. Chiba a szűk utcái és számolhatatlan kereszteződései között Lindsaynek esélye sem volt arra, hogy olyan sebességre gyorsuljon, hogy lehagyja üldözőjét. Mindeközben a férfi próbálta tovább folytatni a beszélgetést, és kérdezgette Lindsayt, hogy honnan jött, mit tanult. A lány nem válaszolt, inkább azon igyekezett, hogy lerázza a fiút. Amikor hazaért lakásához, megállt és leszállt a kerékpárgyáról. Az őt üldöző, Tatsuya Ichihashi, futva kísérte végig egészen otthonáig. Amikor végül a ház bejáratánál utolérte, egy ajánlatot tett neki. A furcsa üldözéses performanszának ellenére az ajánlat egyszerű és ártatlan volt. Tatsuya azt kérdezte Lindsaytől, hogy felfogadhatná-e privát angoltanárnak. Úgy érezte, ráférne egy kis segítség az angol nyelvtanulás terén. Találkozhatnának egy kávézóban, és persze jól megfizetné. Lindsay finoman visszautasította, mondván a jelenlegi beosztása igen sűrű, és a kevés fennmaradó szabad idejét kikapcsolódással szeretné tölteni. Tatsuya bár csalódottnak tűnt, látszatra elfogadta a választ. Ekkor egy utolsó furcsa kéréssel rukkolt elő. Szomjas volt, miután végigszaladt Lindsay után keresztül Chibán. Ezért megkérdezte a lánytól, hogy kaphatna egy pohár vizet. Lindsay hezitált, de végül felengedte a férfit a lakására, hogy megkínálja egy pohár vízzel. Persze, tudta, hogy két lakótársa is otthon van. Jó lehetőségnek találta, hogy ők is lássák a potenciális zaklatóját, arra az esetre, ha még egyszer felbukkanna, vagy komolyabban zaklatná. Miután beengedte a lakásba és megkínálta vízzel, az újból megkérdezte Lindsaytől, hogy adna-e neki nyelvórát. Viszont ez alkalommal árat is mondott mellé. 3500 jent, azaz megközelítőleg 10.000 forintot fizetett volna óránként. Ezt az ajánlatot Lindsay már nem tudta visszautasítani. Bár jól eléldegélt abból, amit a nyelviskolában keresett, egy kis extra pénzt tudott volna hova tenni, és ez könnyű pénzkeresetnek számított. Beleegyezett és megbeszéltek egy találkozót egy közeli kávézóban pár nappal későbbre. Tatsuya hálás volt Lindsaynek, hogy elfogadta az ajánlatát. Mielőtt elment volna, még akart adni valamit a lánynak. A hátizsákjából papírt és ceruzát vett elő, és firkálni kezdett. Majd átadta Lindsaynek. A papíron a lány egy rögtönzött arcképe volt. Mellette Tatsuya neve és telefonszáma. Tatsuya Ichihashi 28 éves fiatalember volt, aki Ichikawa városából származott és szintén a Chiba prefektusban lakott. 1979. január 5-én született Gifu prefektusban, egy sikeres család gyermekeként, mondjuk velem pont egy idős. Édesapja orvosként dolgozott a helyi kórházban, édesanyja pedig fogorvos volt. Eleinte úgy tűnt, Tatsuya is apja nyomdokaiba lép, és orvos lesz belőle, de sajnos tanulmányi előmenetele nem úgy alakult. Végül a Chibai Kertészeti Egyetemen szerzett diplomát 2005-ben. Annak ellenére, hogy kifejezetten szép eredményeket ért el egyetemi évei során, azt elhagyva, semmiféle erőfeszítés sem tett annak érdekében, hogy munkát találjon magának. Ehelyett igyekezett a szüleitől kapott havi 100.000 jenből megélni, ami olyan 280.000 forintnak felel meg. Bár hivatalosan nem volt Priusza, több alkalommal is indítottak eljárást ellene erőszak és rablás miatt. Az egyik rablásának női áldozatát meg is támadta a nyílt utcán. Az ügy bár bíróság elé került, Tatsuya apja 1 millió jennel, azaz 2,8 millió forinttal kiengesztelte fia áldozatát. Tatsuya visszahúzódó és magának való volt. A fizikai sport megszállottja. Minden nap edzőterembe járt, és 25 kilométert tekert kerékpárján. Összefoglalva, amolyan agresszív remete, akinek semmiféle indítatása sem volt, hogy munkát szerezzen magának. A 280 ezer forintos havi bevétele mellett a 10 ezer forintos órabér, amit Lindsaynek felajánlott, kicsi túlzónak tűnhet. Miután Tatsuya átadta a papírcetlit Lindsaynek, megköszönte a pohár vizet és az, hogy elfogadta a felkérést, és a mielőbbi viszontlátás reményében elhagyta a lány bérleményét. Pár nappal később, 2007. március 24-én, miután azt előtte leegyeztették, Lindsay és Tatsuya egy közeli kávézóban találkoztak az első privát angol órájukra. A kávézó biztonsági kamerája rögzítette őket, ahogy sorban állnak és kedélyesen beszélgetnek. Lindsay nem tűnt feszültnek, de ahogy a felvételen is látszik, igyekezett megtartani az egy lépés távolságot Tatsuyától, és mindig hátra lépett, amikor a fiú közeledett. A nyelvóra kicsivel több mint egy órát tartott. A végén Tatsuya elnézést kért, hogy elfelejtett pénzt hozni magával, majd megkérte Lindsayt, hogy kísérje el lakásához, ami nem messze volt a kávézótól, mondván majd ott oda tudja neki adni a járandóságát. Lindsay belement, és a fiúval együtt fogtak egy taxit, és a lakáshoz hajtottak. A lány aznap nem vitte magával a bicikliét, viszont még be kellett mennie a nyelviskolába, ezért megkérte a taxist, hogy várja meg, amíg ő felmegy a fiúval, és majd vigye tovább. A sofőr belement. Lindsay pedig kiszállt a kocsiból és követte Tatsuyát. Jó néhány perccel később Lindsay még mindig nem tért vissza. A taxi sofőrje ezt furcsálta, de azt feltételezte, hogy a lány biztosan meggondolta magát és maradt a fiúval. Nem probléma, gondolta, és elhajtott. Lindsay aznap nem jelent meg a munkahelyén, és ami még meglepőbb, haza sem ment. Lakótársai, akik tudták, hogy Lindsay nem ment be dolgozni, aggódni kezdtek a lányért. Kicsivel később, de még aznap jelentették szobatársuk eltűnését a rendőrségen. A szombat vasárnapba hajlott, az pedig hétfőbe. Lindsay családja Angliában aggódni kezdett, hogy napok óta nem hallottak lányuk felől. Az igazi pánik viszont csak hétfőn ütötte fel a fejét, amikor a lány ismételten nem jelent meg a munkahelyén. Az iskola kapcsolatba lépett a lány szüleivel, hogy az két egymást követő alkalommal maradt távol a nyelviskolától, majd ugyanezt jelezte a rendőrségnek is. A rendőrök csak ezek után kezdték komolyan venni Lindsay eltűnését. A lány utáni keresést annak lakóhelyén kezdték, lakótársai kikérdezésével. Szerencséjükre azoknak már volt elképzelésük arra, hogy kiállhat az egész mögött. Tudták, hogy lakótársuk egy fiúval találkozott eltűnését megelőzőleg. Elmesélték a rendőröknek a fura esetet, amikor Tatsuya követte a lányt és vizet kért tőle, majd átadták a rajzot a telefonszámával és nevével, amit Lindsay hátrahagyott. Ez volt az első nyom. Még aznap délután 5 óra 40 perckor két rendőrtiszt érkezett Tatsuya lakásához. Hiába kopogtak annak ajtaján, senki sem válaszolt. A szomszédai viszont otthon voltak, és a rendőrök kérésére megengedték, hogy az erkélyükön keresztül átmásszanak Tatsuya lakásába. Annak ellenére, hogy a világítás le volt kapcsolva, a rendőrök észrevették, hogy valaki van bent. A fürdőkád pedig érdekes módon az erkélyen volt, nem pedig a fürdőszobában. A rossz előérzetükre hivatkozva erősítést kértek. Attól tartottak, hogy Lindsay a lakásban van, ahol fogva tartják. Alig egy órán belül 7 további rendőrjárőr érkezett a helyszínre. Így 3 órával és 9 rendőrrel később készen álltak arra, hogy betörjenek Tatsuya lakásába. Ekkor, meglepve a készülődő rendőröket, a fiú megjelent az ajtóban hátizsákjával a kezében. A pillanatnyi meglepetést és kavarodást kihasználva áttört a rendőrökön, bár azok próbálták elkapni, csak a hátizsákját sikerült megszerezniük. Tatsuya kicsusszant a kezükből. Később a tempót sem tudták tartani a fiatal, edzett fiúval, aki a bérház lépcsőházának útvesztőjében eltűnt a szemük elől. Szó szerint köddé vált a tokiói éjszakában. Annak ellenére, hogy keresték, sehol sem találták. A rendőrök, akik a lakást kutatták át a fiú szökését követően, hátborzongató helyszínen találták magukat. Lindsay mesztelen holteste az erkélyen a fürdőszobából kihozott fürdőkádban feküdt. A kád színűtig volt töltve virágfölddel, olyannyira, hogy az teljesen elfette Lindsay holtestét, csak a lány jobb keze látszott ki. A test műanyag zsinórral és sálakkal volt összekötözve. Felső részén mindenféle sérülések látszódtak. Utolsó óráiban megkínozták és megerőszakolták. Cuccai szétszórva hevertek mindenfelé a lakásban. A kádban a virágföld és a test mellett olyan anyagot is találtak, ami a bomlást hivatott felgyorsítani. A föld teteje pedig be volt hintve virágmagokkal, mintha csak egy virágláda lenne, és a magokat Lindsay lebomló teste táplálná. Ha ez nem lenne elég borzalmas, Tatsuya teljesen leborotvált a Lindsay haját. A rendőrség több parókát is talált a lakásban, amiről arra következtetett, hogy a fiú talán crossdresser volt. Ami egyfajta transznemű viselkedés, amikor valaki az ellenkező nem ruházkodását részesíti előnyben. Ahogy kikerültek a médiába a gyilkosság és annak részletei, az a pletyka kelt szárnya, hogy Tatsuya talán azért ölte meg a fiatal angol tanárnőt, hogy parókát készítsen a hajából. Másnap reggelre Tatsuya Ichihashit már egész Japánban körözték. A rendőrség mindenhol körözési felhívásokat tett közzé Tatsuya fényképével, amit a média is többször bemutatott. Mindenkit meginterjúztattak, akinek bármi köze is volt az elkövetőhöz, vagy a gyilkosság helyszínén járt és láthatott valamit. De minden erőfeszítésük dacára Tatsuya, akárcsak egy szellem, láthatatlanná vált. A rendőrség minden felbukkanó nyomot kivizsgált, de sikerrel nem járt. Végül közzétettek photoshopolt képeket is Tatsuyáról, amin parókát visel és nőnek van sminkelve. Arra az esetre, ha az így próbálna elvegyülni a tömegben. Tatsuya viszont ügyesen rejtőzködött, olyannyira, hogy a rendőrök nem találták. Hetekig, majd hónapokig, majd évekig. Ez pedig mérhetetlenül frusztrálta Lindsay szüleit. Amellett, hogy lányuk elvesztését kellett feldolgozniuk, feszítette őket a tudat, hogy gyilkosa még mindig szabadon van. Úgy érezték, hogy a japán hatóságok nem kezelik az ügyet kellő komolysággal. Ez olyannyira felmérgelte őket, hogy alig pár hónappal a lány meggyilkolását követően Japánba utaztak és saját kezükbe vették az ügyet, maguk igyekeztek felhívni a figyelmet lányuk gyilkosságára. Lindsay édesapja Bill még a japán maffiával is találkozott, hogy segítséget kérjen tőlük Tatsuya felkutatásában. Nem sokra rá a japán rendőrség a kritikák középpontjában találta magát. Kérdőre vonták őket, hogy hogyan csusszanhatott ki 9 rendőr malkában a gyilkos, hogy miért tartott hónapokig, mire minden tanút kihallgattak, és hogy miért egy 7 évvel ezelőtti képet használtak fel körözési plakátjukhoz Tatsuyáról. A japán rendőrség és a Hawker család egymással szemben találták magukat, és küzdelmükbe hamarosan bekapcsolódott a japán és a brit média is. Mindeközben Tatsuya menekült. Keresztül utazta egész Japánt. A legészakibb pontjától egészen a legdélebbi Okinaváig ment anélkül, hogy bárki felismerte volna. Egy ideig pedig Okinawa egy távolabbi szigetén egy betonbunkerben lakott, hogy elbújjon a hatóságok elől. Egy évvel Lindsay meggyilkolását követően Tatsuya Oszakában telepedett le. Oszaka 250 kilométerre nyugatra található Tokiótól. Híres kikötőjéről, üzleti negyedéről, építészetéről, éjszakai életéről és isteni utcai konyhájáról. Tatsuya egy építkezésen kezdett el dolgozni, és internet kávézókon keresztül tartotta a kapcsolatot a világgal. A pénzt, amit megtakarított, plasztikai műtétre tette félre, hogy később majd el tudja változtatni külsejét, így menekülve meg az igazságszolgáltatás elől örökre. Mivel ez időigényes folyamat, maga is próbálkozott azzal, hogy változtasson kinézetén. Kivagdosta pár jellemző anyajegyét, ollóval felvágta az alsó ajkát, és cérnával próbálta összehúzni orrjukait, így módosítva meg orrának körvonalát. 2009 nyarán a rendőrség elkeseredetten próbált Tatsuya nyomára bukkanni. Ennek érdekében az eddigi 1 millió jen nyomravezetői díjat 10 millió jenre emelte, ami több mint 28 millió forint. Valamint azt a feltételezésüket is közzétették, hogy Tatsuya megváltoztathatta külsejét, és kérték az embereket, hogy a fiú különös ismertető jegyeire figyeljenek. Ez működött. Nem sokra rá egy nagoyai plasztikai sebész jelentkezett a rendőrségnél, azzal, hogy szerinte Tatsuya arcán dolgozott nemrégiben. A fiú a beavatkozást megelőzően beleegyezett, hogy előtte és utána képek készüljenek róla, amit később a sebész megosztott a rendőrséggel, akik pedig a médián keresztül mindenki mással. Tatsuya tudta, hogy a frissen megjelent képek tönkretették az álcáját és menekülnie kell. Olyannyira igaz volt ez, hogy Oszakában az egyik munkatársa egyből felismerte és jelentkezett a rendőrségen. Menekülési terve az eddig bevált maradt. Lemenni Okinavába és elbújni valamelyik távoli kis szigetének betonbunkerében. 2009. november 10-én titokban Oszaka komp kikötőjébe ment, ahol egy lassú kompra akart szállni, hogy szépen és csendben eltávolodjon az őt üldözőktől. Viszont még mielőtt feljutott volna a hajóra, Tatsuya szerencséje megfordult. A komp kikötő egyik alkalmazottja felismerte és értesítette a biztonságiakat, hogy nagy valószínűséggel a körözött Ichihashit pillantotta meg az épületben. És igaza volt. Pár percek később Tatsuya egy tucat rendőrrel találta magát szemben, akik azonnal megkérdezték, hogy mi a neve. Tudván, hogy itt a vége, a menekülő gyilkos csak annyit mondott, igen, én vagyok Tatsuya Ichihashi. A játék ezzel véget ért. Kicsivel később hivatalosan is letartóztatták, és először holttest meggyalázásával vádolták meg, majd később ezt nemi erőszakkal és gyilkossággal egészítették ki. A tárgyalása 8 hónappal elkapását követően 2011. július 4-én kezdődött meg. Mivel a jogi folyamat végkimenetele már az elején egyértelmű volt, a döntéshozatal nem is tartott sokáig. A figyelem a japán igazságszolgáltatásra fókuszált, hogy az vajon hogyan fogja megtorolni Tatsuya borzalmas tettét. Bár Japánban létezik halálbüntetés, azt nem igazán alkalmazzák olyan elkövetők büntetésére, akiknek egy áldozatuk van. Viszont Tatsuya esete igen felkapott volt, és sokan hangot adtak annak, hogy talán kivételt tehetnének, és halálra ítélhetnék a fiatal gyilkost. A tárgyalás során Tatsuya beismerte, hogy felcsalta Linzit lakására, ahol megerőszakolta, majd megfojtotta, attól félve, hogy szomszédai meghallják a lány sikítását, és kihívják a rendőrséget. 2011. július 11-én Tatsuya Ichihashit életfogytig tartó, letöltendő börtönbüntetésre ítélték Lindsay Hawker meggyilkolásáért. Bár a Hawker család halálbüntetést kért a fiúra, a bíróság azt túlzónak találta, kiemelve, hogy az akkor 32 éves elkövető idővel akár rehabilitálható is lesz. A családnak a tárgyalás során újra kellett élni Lindsay lányok utolsó óráit, és végig kellett nézniük pár eddig nem látott képet annak holttestéről. Tatsuya ítéletét követően a szülők a következő üzenetet osztották meg a médián keresztül. Régóta vártuk ezt a pillanatot, 4,5 évig kellett várnunk az igazságra. Lindsay imádta Japánt, és végül ti sem hagytátok cserben. Ichihashi, egy értékes életet vettél el, egy teljes létet romboltál le, és megszámlálhatatlan emléket vettél el tőlünk. Az ítélet sokakat kielégített. Tatsuya maga is elfogadta sorsát. Nem sokkal bebörtönzését követően könyvet írt Lindsay meggyilkolásáról, beismerve azt. A könyv nagy része egyébként inkább a 2,5 évig tartó bujkálásról szól, és arról, hogy hogyan igyekezett elkerülni az utána nyomozó hatóság figyelmét. A könyvének, aminek címe, hogy amíg le nem tartóztattak, minden befolyó hasznát Lindsay családjának ajánlotta fel. A család persze visszautasította az ajánlatot, mondván, hogy Tatsuya minden próbálkozása ellenére semmi sem tudja visszahozni lányukat. Lindsayt sokan szerették. Sikeres, vidám és nem utolsó sorban pótolhatatlan volt. Egy izgalmas kaland közepén tartott éppen, miközben másokat tanított valami újra. Végül kedvessége volt az, amit egy szívtelen fura alak felhasznált ellene. Családjának, testvéreinek és barátainak minden egyes nap hiányozni fog. Köszönöm, hogy a Bűntények podcastet hallgatjátok. A csatorna a segítségetekkel szépen növekszik, és lassacskán a tisztán audio formátum mellé becsatlakozik a videó tartalom is, amit a Bűntények YouTube oldalán találhattok majd meg. Ha tetszett ez a rész, kérlek jelezd a csatorna Facebook vagy Instagram oldalán. Kövess Spotify-on vagy iTunes-on, valamint iratkozz fel YouTube-on is, ahol hamarosan szemtől szembe találkozhatunk. Az esetnek több furcsa és megkötkent Boldog gyerekként nőtt fel két nővérével, Luizival és Lizával. A középiskolát követően. A mesterképzésének megkezdése előtt kiszeretett próba... A mesterképzés... Elhatározta, hogy mielőtt tovább folytatta... Úgy gondolta, ez az életszagú tapasztalat segít majd neki a tanulmányait tovább tenni. A lány miután megérkezett Tokióba, a város Kaiva negyedében található iskolában kapott állást, ami az Lehet szó parkokról, ételről, bevásárlóközpontokról, templomokról, vagy csak egy italorról. Italor. 2007 márciusában már fél éve élt Tokióban, amikor egy furcsa történt vele. 2007 márciusában már é, már év, jaj Istenem. Munkája végeztével Csiba mekroállomást. 3500 jent, azaz megkizilítilig. Kicsi megközelítő? Eleinte úgy tűnt, hogy tacuja is Összefoglalva, amolyan agresszív remete, akinek semmiféle indítatása... Pár nappal később, 2007. március 24-én, miután azt előtte leegyeztették, Linzi és Tacuja... Még aznap délután, 5 óra 40 perckor két rendőrtiszt érkezett Tacuja lakásához. Viszont hiába kopogtak a taján. A szomszédai viszont otthon voltak, és a rendőrök kérésére megengedték, hogy azok... Bár azok próbálták elkapni, csak a hátizsákját sikerült megszerezniük. Tacuja kicsuccant. Később a tempót sem tudták tartani a fiatal, edzett fiúval, aki a bérház lépcsőházának útvesztőjében eltűnt a szemük elől. A kádban a virágföld és ami egyfajta transznemű viselkedés, amikor valaki az ellenkező nem ruházkodását létesíti a nagy pikulát, részesíti. Ez olyannyira felmérgette őket, hogy alig pár hónappal a lány meggyilkolását követően Japánba utaztak és saját kezük... Linzi édesapja még a japán maffiával is találkozott, hogy segítségen kérjük... Egy évvel Linzi meggyilkolását követően Tacuja Oszakában telepedett le. Ocaka, micikecke? Valamint azt a feltételezésüket is közzétették, hogy Tatsuya megváltoztathatta külsejét, és kérték az embereket, hogy a fiú különös ismertetőjére figyeljenek. A fiú a beavatkozást megelőzően beleegyezett, hogy előtte és utána képek készüljenek róla, amit később a segéd.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.